negyedik rész, a tetőn. A múltat még az Isten sem tudja megváltoztatni. Magadon. Levegőt, bődült el legbenső mélyén, szunnyító klónozott másom, tudat alatt simlődő énem. Kitiltja meg, hogy elmondjam. Végveszélyben szokott így lenni, mint annak idején, amikor menekülnöm kellett a nagy és gyors lábú fenevadak elől. Jó tükörtársam abban is különbözik tőlem, hogy nem csak minden sunyi nesztudója, hanem a még felfedezetlen, tehát különleges bivó és ultrahullámú csalhatatlan érzékelője is. Agybontó vitákból szabadít ki meg felleveszhetetlen parancsaival. Így kerültem ki a torom tetőterasztára. A 2000. emeleten túl, itt általában beláthatatlan messzességig színe hagyott felhők gomolyognak, akár az évezredek során összegabolyodott gubancos történelmek, amelyek olykor zsíros gyapjúcsobóhoz hasonlatos járhatatlanságot, máskor fésült terepet kínálnak a napi valóságtól elpályázó gondolatnak. És akinek ideje, felkészültsége és bogarázó természete engedi, az alánézhet a felvöklésein, megpillanhat egyet-mást a kezdetek reménységes létjein, az emberi vágyak rengetegének sűrűjében, és lehet, hogy tiszta érzéseink tavainak kékségét is megsejtheti ott valahol a mélyben. Valóban szép kilátás innen, csak az olyan történetekre esik, amelyeket magunk képzelünk a múlt legodarabjaiból, és mindegy találomra összerakva, úgy eregetünk a magunk mulattatására, mint felvilágosulatlan nagyapáink a bodros pipafüstöt, vagy ahogyan a semmitevést ártatlanul kedvelő szüleink tették ezt gondtalanul, a dűznis cigaretták levegőt kéjjel kékítő gyilkos szennyét gyarapítva. Szokrátész a háborús években százas csomagolásban, az akkoriban mindenre kiterjedő katonás rend eredményeként szigorúan pontos időzgözőként a kereskedelemben nem található honvédett fazolt. Ilyen csak hős honvédjeink kaptak, akik a domkanyarban rendületlenül védték a magyar rög és vérvalóságot. Rendszerint a kerek kisasztal horgol terítőire dobta a dobozt, de úriember lévén ritkán jött bele, s mert hadtestparancsnoki irodaszolga zsoldjából nem jutott füstülős szimfóniára, a dohányzást, akár a templomba járást túlzásba sosem vitte. Fia segített abban, hogy a kisasztalon a rendetlenség állandosuljon. A gyengén táblált fiú naponta, évének számával megegyezően, mindig csak 8 szárudacskát vitt ki barátainak a főszolgabírói villa orgonabokrai közé, ahol idősebb társai tudták, mit kell tenniük a házmesterfi szerzeményével. Így ment el az első bombázásig, amikor az angol gépek bombái nem csak az állomás környéket vertek célja, hanem a város lakók emelt fejük bátorságát is. Szokratész elvált feleségének könyváradata ragadta ki a házmester fiát a háború és a cigarafűzből, hogy a hirtelen lovas szekére pakolt bútorok között érkezve egy csendes kis faluba, az ottani hajjegyző vendég szerető házába. Feladata már nem a főszolgabírói villa udvarseprése és mosta a testvére ringatása volt, hanem a gyakori zabálás, hogy Giliszta kinézésén látványosan változtasson, és hogy a sejmes tapintású cigaretta bűniket rendre dohányra töltse. A cigaretta töltő szerkezet kezelését hamar elsajátította, munkájával gyorsan végzett, szabad idejét pedig a városról menekült gyermekek társaságában az erdő, a mező és a patakpart tüzetes megismerésére fordította. Estig. Mert miután megjött a csorda, frissen fej tehén tej kötelező hívására kellett átsétálni a szomszédba. Más volt ez, mint a város házmester lakásából póna alá szorított üveggel átszaladni az óváros sötét sikátorain a nagypiac szomszédságába, lebotorkálni ott a terén bűzös lépcsőin, hogy a termetes asszonyság cipónagyságú melléből bőven csordokáló anyatejet átvéve, rohanva visszakozva, éhesen obbígató mostra testvére bölcsőjéig. A jó mód elbizakodottá teszi az embert, és hajlamossá a rosszra. A dohányzás az a rossz, amit az emberek önpusztító passzióként művelnek, hogy ezzel musás haszonhoz juttassák a dohánygyárakat. Ezt a kárhadafia cselekedetnek is felfoghatjuk. Milyen formán a cigaretta töltés napi feladata végeztével Szokrátész fia jó tanulóként és a polgári szokásokat igenelve egy különlegesen délceg szinkonia példányban kiballogott a falus udvar bokrai közé, és a tulalmával rágyújtott. Éppen arra járt a jegyző. Te mit csinálsz itt? Hát, és miért itt a bokorban? Azért, mert, hát ez nem ért hozzá, dohányzó és még cigarettatárcát sincs. A kopaszodó, jáhúr bajuszos jegyző zsebébe nyúlt, utánozhatatlan elegáns mozdulattal kiemelte edzős dohánytárcáját, amelynek egyik felén öngyújtó is volt. Parancsolj, a tiéd! Izé, de ne itt, hanem kérlek alássam, mint mindenki más, ugye más, szóval nyilvánosan. Késő nyári délután volt. Méhek is legyek zümbögtek a levegőben, de nem csak ettől volt annyira ájult a csend. A jegyzőjük és a városról menekült nagynénik a veremben kávéztak. A jegyző kissé cirkuszi kikiáltó stílusban bekonferált az eseményt. Szokrátész fia a verembára futó lépcső alján állt az udvari pusztaság közepén. A nézők visszanistelen csöndnek figyelték, amit a fiú kezében megnyílott a cigaretta tárca, elpattan benne valami, amikor hirtelen kinyílott, és reszkető kezekkel elővette, inkább kikaparta a saját maga által feszesett tövet egyik szimfóniát. Aztán ijesztően kattant a becsukodó ezüstárca zárja, önközben felpattant az önnyitő kupakja, és fellobbant a lány. De a figyú cigarettája sehogy sem akart égni. Végül könnyedve nyáladva adta vissza a tárcát a jegyzőnek. Bravo! Szólt a biztatás, és azon a nyáron, de később sem, soha senki nem kérdezte a fiútól, hogy miként szokott le a dohányzásról. Megfoghatatlan, hogy a torony ilyen magasságából miként rajzolódnak ki ilyen élesen, a dehez hasonló hétköznapi történetek. Minél magasabbra emelkedünk, annál tisztább az emlékezet? Marhaság. Lakodott történetek ezek, amelyeket játszi könnyedséggel magunk találunk ki a magunk szórakoztatására. Hiszünk a milyen kitalációkban. Pedig a történetek tanulságával nincs mit kezdenünk. Magunk is tudjuk, hogy lelkiismeretünk megnyitatására a magunk dicsőségének szüntelen keresése közben szépítettünk a valóságot. 60-70 emelettel lennek, még tágra nyílt szemek és fülek figyeltek az ilyen történetekre. És azt is sejtjük, hogy Szokrátész és utódai nem nélkülözték a népes hallgatóságot. Beszippantom a ritkuló levegőt. Itt lelem, kóstolgatom. mintha kevesebb volna benne az oxigén, az élet a lélek. Magamban beszélek, és sandán figyelem magam. Mögöttesen szólok magamhoz is. Mélységeimbe pillantva, miért szégyülök? Hiszen bármikor átíratom a velem történteket, ha másként kívánom újraélni őket. Ilyen formán tágítottam a világon, és tehetem végtelenne az időt. Az idézetek az emlékező gondolatfoszlányaiból valók, hétköznapi törődés. Minden valamire való családban akad olyan album, amelynek megbarnult képeit nézegetve, a képzelet szokványos irányban bejár némely életdarabot. Haszontalan az ilyesmi, olyan, mint a kéretlen, az unalmas álmok. Amikor nem üldöznek, amikor senki sem szorítja torkunk, és ízadnunk sem kell, hogy kiszabadítsuk magunk a képzelt hínárból. Párzáshoz illően fágy nyári este volt. Lidi úgy állt a kapufélfának támaszkodva, mint a frissen kinevezett helyi Vénusz. A sejtelme szürkületben vörös volt karéként fénylet ünnepiesen duzzadt tajka. Mágneses bársony, akár a lányok mellbimbója, vibráló fényével vonzott mindent a nemiség ellenkező pólusáról, hogy összekapcsolódva vele feszültségét az öröm tengerébe levezethesse. Rómeó, ha nem a szomszéd pékfiának születik, Lidi öccse lehetett volna. Lidinek 8 fiútestvére volt, akik orgonasipként képezték a lány cikára biztos hátterét. Lidi született szépségettől még inkább kidomborodott. 14 esztendeje gyűjtötte domborúságaihoz a varázserőt. Szülei egész nap a városi piacon kofáskodtak. Lidi 12 éves korától 20 literes vazékban földött zöldség, krumpli és paszúly leveseivel vívott ki magának tekintét a családba, és a környék fiúi között, akik felnőttként tisztelték, ki kezdeni vele nem mertek. Romeo a lány legidősebb öccsével egyidős, annak jó barátja, fejjel alacsonyabb volt Lidinél. Azon az estén a fiú városszéli patakanyar szabályozással leválasztott medrében a kiszáradt homokbuckákon ültek, és a tábortűz parazsán a környék földjéről szerzett kukoricacsöveket sütöttek. Az édeskés füstből magát valamiféle felső parancsra kiszakítva, Rómeó felkapaszkodott a patakparton, átvágott üdék illatos paradicsomokat érlelő zöldségesén, a 4 szobásra nyújtott ház és az istálok közötti keskeny udvaron át hangtalanul a kapuig jutott. A lánnyal szemben szótlanul neki támaszkodott a kapufélfának. Lidi közelségének melege a napozó homokjának bizselgésével kámította. Nézte az álla magasságában dudorodó a lány virágos kartonrójával kikívánkozó rézből melleket, és mézes kalács édességű illatú kortyokat nyert. Lassan emelte felgesztenye barna fejét, és amikor tekintetük összekapcsolódott, földön túli szárnyalásuk kérdés bűnséget érzett. Percnyi időben kibeszélte minden addig megmagyarázhatatlan szomorúságát és félelmét, aljá váró életi tudatossága miatt. Vágyak, örömök röpködtek, lebegtek benne, mint hófejét sirályok a hullámzó reményből vizek habjai fölött. Rómeó halálforgás szép szédülökben látta a lány, amint a jégtükör fölött hanyat fekve közös forgásunkban mozdulatlanná vele. Kifeszített karjaiktól nem kerülhettek közelebb egymáshoz, összekapcsolódva a végtelen forgásrövítő ereje bódító állandóságban gátolta a beteljesülést. Ebben a történetben magam vagyok, Ligia. Nem tudtam megszerezni azt, amit ösztönöm kívánt. Ott álltam kiterítve, mint régi festményeken a pucéldelnök. felkínáltam magam, lecsöpögve mosolyogtam minden kormsommal, többre nem futott a kezdődő női esélyemből. A hálomba esett hím még éretlen volt arra, hogy ott mározhasson a gyönyörből. De ha elválaszthatnám belőle a testéket, a találkozás érzés csődületéből ez alkalommal is maradt annyi, amennyit a magunkon tárolt emlékképek albumával elhelyezhetnénk. Hogy sivár napjainkon újra és újra elhívjuk, vigasztalatlanságunkat enyhítve. Lehet, hogy csak annyi volt a dolgom, hogy Rómeót és magamat beavassam a romantikába. A tetőn, ahol frissítő fuvallatok járnak, könnyen előhívhatok a beféle képek. Állandóan működik bennem a húsvér számítógép által vezérelt millió csatornás tévékészülék, amelynek folyamatos használata elér életemmel fizetek. Mostanában, ha időm engedi, mert ugyebár első szolgálat, továbbra is szemelgetem a holló fekete betűket, hogy valamennyire értelmes mondatokat nyúljak belőlük, amelyekben világ megváltó gondolatok is feszülnek, szóval, mint mindenki más, mondom a magamét, és mindig a legfelső emeletről szétszorom a mélybe, abban a reménykedve, hogy valakit szemenként bár felszedegetik ízlésük és értelmük szerint bármennyire is sajátos módon összerakják, említés után mégis marad bele valamennyi saját agyfüleményeimből is, mert így működik a mi világunk a közlekedő edények törvénye szerint, a nagy kiegyenlítődésben alig észrevéhetően, akár az időtornya, tudásunk is apránként emelkedik bennünk. Mostanában gyakorlatilag rendezgetem, nézegetem a saját felvételeimet, és csodálkozom. Nem csak azon, hogy már néhány száz éve nem a Bibliával bizonyítjuk a már mások által jó ideje feltalált igazságainkat, hanem a tudományok vaskos kötetére mutatunk, amelyek, ha nem is vetekedhetnek a Biblia tömörségével, olyan cáfolatokat tartalmaznak, amelyek tudathasadásossá teszik a maradi emberiséget. És így történhetett az, hogy konzervatív módon téblábolunk, de csökönyösen töltöttünk a haladásnak képzelt és nevezett új világba. Magamon csodálkozom, az előhívott képekről felhorgadó tanúság kísérj megértése, elfogadása okát. Lehettem volna okosabb? Nem, mert nem születtem tavaly hónak. Hiszen azt sem tudom, minek mi végre születtem ide, ebbe a vége láthatatlanul emelkedő toronyba. Búcsúzott a kökény szemétől, illedelmesen. Aztán, amikor bezárult a családi ház maga deszkakapuja a báli ruhás lány mögött, megmagyarázhatatlan indulat feszült szét benne, a fiatal hímek elszántságával pillanatok alatt átmászott a 3 méter magas kapun. A kökény szemek fehérjének világánál fékezhetetlen szerelmi indulattal szorította magához a lányt. Őzike vörös bársony ruhája alatt szédületes dombolulatot feszített, apró laktáskája árultan fityegett a fiú mellé támasztó karját. Sajnálom, Kuki, nekem csicsásat esetem. Galambhangja volt, a vadász tenyeréből kívánta a vetetést. A vadász elkapta a bányás szindróma, egyszer fenn, máskor lent. Már majdnem kivágta magas cét, amikor a bosszus-basszus környékezte. Szeretlek, kökény, suttogta, de hordítani lett volna kedve. Ma sem hiszi, hogy hallgatott. Egész este körülötte gyurakodott, vele táncolt a sok tükrös szombatesti tárcáján. Pont olyan volt ez az érzés, mint amikor az a meleg asszonyos lány kimondottan csak neki zongoráztatta a mélhangos lágért, kicsásik szomszédságába. Azzal a zongorás lánya nyomban elment volna az unalmasnak mondott örök együtt lépve. De a lány úgy játszott vele, hogy nem bátorította. A akkor Benjaminnél ezt nem érezte. Kuki, ne haragudj, nem tudja, hogy szeretem őt. A kivételes nő képessége, hogy villám erősség vérzelmeket ilyen szelíd módon földeljenek. Érezte, hogy melle öle már nem süt. Pillanatig tartó, de a benne ketyegő óra szerint végtelen hosszú hallgatás alatt eligazodító vált magán. Aztán elengedte őzikét. Örökre. Miért nem mondtad? Habogta a szomorú józassággal. Tökény kengett a kapona fülött, hajnalodott. Olyan korok voltak, amikor a napszakoknak nem volt jelentőségük. Lelkesen rohadt Csicsáshoz, aki a barátja volt. Órája boldog időt mutatott. Csak később értette meg, hogy mi történt vele. Csodálatos érzés volt. Irigység nem fogott rajta. Mit kezdjek az ilyen formán felhorgadó képekkel? Az ilyesfajta romantika már nem az én világom. Itt fenn a tetőn a nyers megnyilatkozások uralkodnak. Azt mondják, frangvad egyepegyítéssel feljósult körülöttünk a világ, és frászunk van, hogy rohanásunkban hamarabb érünk az életünk végére. Sétálok egyet a torony teraszán, amit többen is függőkertnek hisznek, pedig tele láthatatlan szeméttel, mert így már minden szemét bennünk van. Rohadunk szépen, sunyi, takarosan. Takarítanunk kellene. Egy fejünkben fénykép albumokat forgatunk, hogy a régi szépet spanyol fohalként állítsuk magunk elé, magunkba így nézünk, felülmelkedünk, de csak a saját szemétdombunk felett. Amikor a szőke folyó fölötti nemrég szélesített vaskorlátos hídra léptek, és a tanítvány pillantásával a jobbról híd alá nyargoló tiszta vízbe, a régi malom zúgójának habjaiban azt a szöke kislányt kereste, aki a magyar filmezés kezdetének hősi halottjaként a század elején 100%-os hűséggel eljátszott ott a vízbe fulladást, imigyelt volt a sietősen lépdelő Szokrátész. Két meghatározó dolog van az életben. A pénz és a pina. A napi ügyek akkoriban is bőven ganított talajából, csodapaszújként tába szökkent bölcsessége volt ez. A tanítvány úgy érezte, hogy nem neki, inkább csak annak a vézna bajuszkás kisembernek szólt, aki apja bal oldalán haladt, és nadrágjában elrejtett gumizacskóba mindaddig magával hordta az ürülékét, amíg azt a szarzságot alkalmas helyen a hasából kiálló csőről lecsatolhatta, és új tartállyal pótolhatta. Ez az ember sorsával kibékült. Tudta, hogy pár, tehát kettő hónapja van még hátra, ezért kereste fel Szokrátészt, hogy a politika benne felgyűlt gubatrait ketten kibogozzák. Mindketten káderesek voltak, a munkásosztály kiváltságait érvényesítő személyzetisek, és a tanult emberek között forgolódva hasonlulni próbáltak viselkedésben, logikus gondolkodásban. Szokrátész általában otthon ebédelt, és miközben fáradt lábait mozdotában áztatta, hangosan gondolkodott, a fórumon érezhette magát, még akkor is, ha a családján kívül csak egyik-másik harcostársa figyelmére számíthatott. Naponta zoknit váltott, borotválkozott, nyakkendőt kötött, de szók kimondását megőrizte, sarkított igazságait a pofon egyszerűség szabály szerint fogalmazta. Meghökkentette tanítványát azzal, hogy ott a hídon pinát mondott, nevén nevezte egy a fiú számára, amit kívülről sem elég ismert a férfiaknak sejtelmesen gyönyörű dolgot. Apja nem káromkodott, más anyjának testrészeit sosem emlegette, az Isten sem szitta. Ha elégedetlen volt gyermekével, tekergőnek vagy gazembernek nevezte őket, de a tanítvány tekergés megbocsátható édesbűnek tudta, kellemes dolognak, amit az embereknek azért meg szabad gyakoroljuk, mert az is csak egy olyan káros kertelés, amely akadályozza az értelmes munkát, a tanulást. Gimnazista fejjel a pinát valahogyan nem tudta elhelyezni az életbölcsességek sorába, nem találta illendőnek a komoly gondolkodásba. A pina fasz együtt passz, WC feliratok és az egyéb kamaszos mondókák világából nem láthatta ennek összefüggését a pénzzel, a hatalommal, az élettel. Füle mellett elengedte a három P-ről szóló tudálékosságokat, mert még nem volt alkalma a szomszédvárosba kirándulni, ahol a pecsenye, a pogácsa és a pina hírességét abban a szellemességbe fogalta a népi gondolkodást, amely szerint az egyik pénz a csattanónak hagyott utolsót, a hasonlóság véget a közeli sziklás szakadékkal helyettesítve hasadéknak mondták. Mert hogy azt a szót már akkor sem illett papírra, most pedig már képernyőre sem vetni. De Szokrátesz tudta, mit beszél. Ahhoz, hogy bölcsessége, tanítványa eszében fél évszázada tovább is megmaradjon, meghökkentően kellett fogalmaznia. Hasznos társa pár, pontosabban két hátralévő hónapjára is kellett a tisztáváltás, miszerint a sablon elvetve nem három, hanem csak két pénzről szólt. A harmadik a politika lett volna. De ezt azért nem említette, mert a politika már akkor is a hatalomról szólt, a hatalom pedig a pénzért kellett. Mégpedig a társadalmi létre minden fokán. A tanítvány akkor nem vitatkozhatott a mesterrel, de később tapasztalhatta, hogy mindenféle P-betűs dolog megvásárolható pénzen, a pénz tehát gyűjtőfogalom, halmaz, mindent elnyelő örökkéjes amőba. Képsor folytatásaként, mert hogy mostanában az is nyilvánvaló, hogy örökösen mozgóképek rajzanak a fejünkben, Szokrátészt és tanítványát láthatjuk a bölcs egyik hordójában, amely soha hatalmas csúcsán sem lehetett nagyobb szobakonyás lakásnál. Elvből. Ennek az elvnek írott törvényét a későbbiek folyamán hiába kutatta a tanítvány a korabeli dokumentációban. A Bibliában és a kommunizmus meghatározására irányuló próbálkozásokban talált ugyan némi utalást erre vonatkozólag, de a gyakorlatban nyoma sincs az emberi személyiségre alapuló szükségletek meghatározásának. A tanítvány apja viszont a templomjárást elkerülő legjobb keresztényként tudta, hogy igazgatói, táveres és egyéb vezetői beosztását járó fizetésének felét a helyi magyar színháznak és az országos sajtóközpont építésére kell adományoznia. Balfasz volt, vagy betegesen naív, ahogyan ezt második felesége gyakorta emlegette. A szovjet építők sablonja szerint épített fővárosi szikra palota padlásra és papírgyűjtőkhöz került úgynevezett kötvényeivel patakot lehetett volna rekeszteni, még a mondva csinált magánosítás idején is, amikor minden, ami kegyes szóval élve a nép tulajdona volt, és aztán azoké lett, akik a rendszerváltás előtt is a maguk felgolgása szerint a népet jelentették, képviselték. Ezek szerint a nép még ma is a lakosságnak alig néhány százaléka. A többi halandó, csak amelyen fűzabáló nyáj. Egyszer Szokrátesz bement abba a katonai parancsnokságból átalakított új iskolába, ahol a fia az országot vezető pár dokumentumai által meghatározott szabály szerint a nehézipar előre tolt erődítményének vagy tüzelőállásának, a gépgyártóipar istenének áldozott életéből 4 évet, és az igazgató heves tiltakozása, majd szájtátisága ellenére kifizetett egy elég jelentős összeget a fiatal díjaként, amely tudva levőleg nem létezett, hiszen az oktatás tekintettel a néphatalomra tandíjmentes, azaz ingyenes volt. A tanítvány barickás mérnök osztályfőnökétől tudta meg a furcsa látogatást, és nem értette, hogy mi köze hozzá, mert a pénz értékéről csak annyit sejtett, amennyit a pénzváltáskor apjától ajándékba kapott egyes számot mutató apró pénz, az semmire sem jó, de aranyos pénzérme sugalt, amikor a fej vagy írás játék alkalmával a levegőbe pöttyintve, kicsit szédítő forgásával elárult neki. De valamivel többet értett meg abból az ellenállásból, amit második anyja még a családiasnak képzelt lábizmozdotállas ebédelések idején is tanúsított, amikor a bölcs szemére hányta nagyvelkű pénzkiadásait. Kisék bundás kabátban járnak, nekik miből futja, és nincsenek is benne a vezetőségben. Ó, te műveletlen asszony, kezdte Szokrátész a meggyőző munkát. És a tanítvány apránként rájött, hogy a műveletlenség külső jegyeit tekintve szaporra beszédet jelent, amelyben a döntős sohasem a hiányzó logika, hanem az egymásba torlódó szavak perdésének ritmusa. Amikor az asszony szövegei meghaladták a gondolkodó ember türelmének felső fokát, repült és minden esetben az elégedetlen nő feje tetején landolt a tányér. Ez olykor Szokrátész ideg állapotától függően már az első fogás idején megtörtént, így aztán a leveses tányérból hol a vékony laskás zsírpöttyös húsra, és hol meg a tejfeleskunk leveskoszorúzta családi jellegzék zasszonyának mindig frissen daerolta a hajkoronás fejét. Hogy mennyire volt ez osztályhat, a tanítvány nem tudhatta, és a munkásosztály parassággal hallgottatott összefogásának követendő példájaként sem foghatta fel. Tányérja fölé hajolva igyekezett gyorsan végezni az ebéddel, mert miután a mester egy szájtörlő kendeit asztalra csapva, kilépett a mozdotából, és felületesen megtörölközve elviharzott szobakonyhától távoli magasztos területekre, az ideglenesen csatát vett az asszony, az ebédelést önkényesen, az egész család számára beláthatatlan időre felfüggesztette. Később a pénz és a hálátlanság okán mégiscsak belekeveredett Szokrátész és a tanítvány a sors által apák és fiúk kategóriába sorolt elkerülhetetlenül szaporodó vitákba. Megcsináltalak, felneveltelek, ruháztalak, etettelek, iskoláztattalak. Álljon meg a menet. Tudtam, a gyermekcsinálásban anyámnak jelentősebb szerep jutott. Elhagyod bennünket. Közös megegyezéssel elváltak, beleegyeztek a salamoni döntésbe. A fiú az apjához, a lány az anyjához kerüljön. Életet kaptam. Feltételezem, hogy felelősséget vállalt ebben. Nem magam döntöttem arról, hogy világra kellett jönnöm. Tisztelt, te tartozol nekem, mert felneveltelek. Rengetegbe kerültél. Számítsuk ki, 4 évig havonta fizettem az öregasszonyt, aki vigyázott rá. Cégben öltöztettelek, rész gombos nagy kabátot vettem neked, fénykép is van róla, aki nálad előtt készült, mert már 5 éves korodban színházba járattak. Otthon nem hagyhatott, és mert a színház bolond volt, minden előadásra elcipelt. Mellesleg koromra való tekintettel ingyen ültem a ölében a felső erkélyén. Fennültünk ugyebár a kukorigon, ahova a magyarul bevonulásakor tartott díszerodáson a közönség soraiba szólt csomagolt cukorka zápor sem jutott el. Egyszer vertelek meg, amikor elszakította a rétgombos téli kapáton zsebét. Többször kellett volna. Tudod te, hogy mennyibe került az a kabát? Az ocska piacon vette. Egy finom úri gyerek kabátja volt, alig használta. És rengetegbe került, de megvettem, mert mindig szépen járattalak. Egyetlen ruhával, amit a hivatal szükkelmért pontjéra vásároltuk. Csalánszövetből készült, leülni sem lehet benne annyira gyűrődik. A te korodban nekem is csak egy ruhából. Az, amit ballagásomra nekem ígért, de aztán nagy lelkűségét visszaszívta, pedig illet volna legalább az ünneplőjét érett, simített mie. prima angol szövet, 20 esztendeje csináltattam Naimannál. Abban jártam a férfi kórus fellépésére, és az életiskolába. Mire mész a pénzemet szerzett papíroda, ha eszed kevés? Felpróbáltam, igazítani sem kell azon az öltönyön, mert 17 évesen már utolértem. Testben igen, de másban alig. Kiböltöttem azt a ruhát. Látom azt a régi fényképekről, hogy fiatalsága idején a munkásosztály sanyarú sorsában osztozott, a zsirádi kalap, a varótrámás, cipőre simuló kamás, és a kezében tartott ezüstnyelű sétapáca mutatják nélkülözésekkel tele sanyarú életét. Messzemtelenkedj! Nem igen merek ugrálni, hiszen a mostani nagy szabadságunkban, függetlenségben és egyenlőségben a fiatalok egyenruhája, a melegítő, prémes téli kabát, el pedig kopott lódenbe járunk. Számíts ki, rengeteg pénzembe kerülték, kosz, ruha, cipő, lakás, víz, gáz, villany. 17 esztendeje tartalak. Ez a hála. Elégedetlenked? Még nem dolgoztál, semmit sem kerestél. Anyád is hálátlan volt, tőle örökölted ezt a viselkedést. Rendben van, számoljunk, de ne csak születésemtől összegezzük, mennyi mindenbe kerültem. Vegyük be a számításba 9 hónappal az előtti költségeket is. Ha üzlet, akkor legyen üzlet.
Mit akarsz? Ne szemtelenkedj, mert megpofozlak. Azt ajánlom, hogy abból a rengeteg költségből, amiben eddig kerültem magának, vonjuk le például az élvezetekért járó költségeket. Mert ha nem szerelemből születtem, hanem csak úgy megszokásból, mondjuk testi szükségletből, akkor ugye bár anyámat csak olyan formán használta, mint azt annak idején azokat a bártás hölgyeket szokták a derék iparos legények. Az pedig úgy hallottam, nekik is szép pénzbe került. Volt, aki hétvégén oda volt egész heti bérét. Szóval adjuk össze ezeket az örömpénzeket, mert vérmes természetű lévén úgy gondolom, nem csak szombatonként vette igénybe anyámat, és vonjuk le ennek értékét a rám fordított hatalmas összegből. Úgy tudom, anyám szolgáltatásai színvonalon felüliek voltak. Vannak olyanok, akik még most is házastársi tiszteletből, vagy csak úgy viccből minden közösülés alkalmával szimbolikus módon persejbe dobnak egyet-egyet a legnagyobb fénypénzükből. Férfiasságát is vitoktathatja ezzel az ember, de legalább elismeri kötődésének valódi okát élettársához, az, hogy mennyire értékeli őt. Feltételezem, hogy anyámhoz ennél lazább érzelmi szálak kötötték. A kettőjük pénzügyeiről is jól fogja most egy kis elszámolás ahhoz, hogy pontosan kiszámíthassuk, mennyibe is kerültem eddig. Az sem lehetetlen, hogy a háború előtt még idejben széttörte volna azt a perseit, ma sarokháza lenne. Szemtelen gazember, nincs benne parányi sem a szülőknek kiáró tiszteletből. Integrálni és differenciálni megtanultam így el, hogy összeadni és kivonni is tudok. Számítsuk ki, mennyivel tartozom apámnak az életemért, de legyen igazságos ez a számítás. Csak is így vállalhatom, hogy tartozásomat az utolsó apró pénzig kifizetem. Mert az is ide tartozik, hogy ameddig volt anyám, ugye bevásárolt, főzött, mosott, takarított és mosolygott. Mennyi is volt az ára akkorban egy szelíd mosolynak? És a simogatásnak? Pajzán kacsingatásait se hagyjuk ki a számításunkból. Még akkor sem, ha a mai osztályharcos időkben az ilyesminek semmi értéke. És azt is szíves figyelmügy ajánlom, hogy a házmester fiaként magam is dolgoztam szolgálatában, kifutó fiúja voltam, együtt csepettük a villakertjét udvarát, télen törtük a jeget a járdáról, szórtuk hamuval és szittuk a sarkon olálkodó rendőrt, aki mindenáron büntetni akart. és cukorka helyett beértem a csigakájáról elcsönt száraz kenyérhéjjal, mert akkoriban az összes barátaimmal egyetemben örökké farkasies voltam. A tanítvány emlékezését akaratlanul is a Szokrátésztől számtalanszor hallott történetek kaptafájára készíti, miszerint ő maga is már 6 éves korától dolgozott, akkor egykor az olajt és lovait darab kenyérét körbe-körbe hajkorászó apja, és iskoláskorúvá váltan is sokféle módon szolgált, hogy betörő falatját megszerezze. A tanítvány ösztönösen hasonlítani akar az apjához, még arra is képes volt, hogy maga is eldicsekedjen valakitnek küzdelmes szép életével. 6 évesen, folytatta a tanítvány, már éjjel-nappal ringatta mosta öcsémet, akivel kedves második élettársa ajándékozta meg a háború kellős közepén, és akit hajdanán kombinéban kellett elbújtatni a szekrényben a kíváncsi szokszédok elől. És ha már itt tartunk, akkor kedves főr, írja a többihez azokat a lelki traumákat is, amelyeket második felesége rágalmai, a mostanyák szokásos gonoszságával, anyám képzelt kurválkodásairól, ezerszer ismételt imádkozókat utánozva, tanuló óráimat sejtelmesen suttogó botorkány hangjával rendszeresen betisztította, rém álmaimat megalapozta. Levonhatjuk a maga által említett hatalmas összegből még a jobb szemem körüli erősödő idegrándások hátrányos következményének hozzávetőleges értékét is, hiszen a fiak nem felelősek az apák olyan ballépéseiért sem, amelyek nyomán gyermekük maradandóan lelkileg is károsult és visszahúzódó, hallgatak tétovázó emberként csak halkan kopogtat az önállóság és a reményteljesebb élet ajtaján. Mit papolsz itt nekem, te hálátlan tekergő, tűnj el a szemem elől! Igen, és azzal mi lesz, amit Sztálinozás mondott a kritikáról? Ha a kritikából 5% igaz, el kell fogadnunk. És ha 100%-ban igaz, akkor ugye befogjuk a bíráló száját. Mit értesz te a politikához? Semmit sem értek hozzá. De ha nem olyan pontosan számolni, akkor kijelentem, hogy semmivel sem tartozom az eddigi életemért. A továbbiakat pedig szíves engedelművel nulláról kezdem, jelentette ki önérzetesen a tanítvány, és elviharzott valamiféle munkát keresni, hogy önállóságát megteremtse. Pedig könnyűtően folytatnia kellett volna, de nem szólt azokról a titokról, amelyekkel beláthatatlan fájdalmakat okozhatott volna apjának. Vasárnap reggel, akkori szabad volt a lustálkodás, mikor Szokrátész nem aludt otthon, mert a kor szellemének megfelelően több hetes fejtágítókon gyarapította az egyre élesedő osztályházban szükséges tudását. A tanítvány a szobában aludt. Az asszony néhányszor hangtalanul siklott az akkoriban ivar érését éppen elszemedő fűpaplanja alá. Eddig tartott boldult indulata. A fiú teste fájdalmasan megfeszült, és ez valamennyire kihozanította az asszonyt. Nem szólt, nem mozdult. Fél óráig tartó ott léte kézásnak is beillett. Olyan volt ez, mint a naponta ismét gyakorlat, amit annál is közben kellett a fiúnak elszenvednie. Az asszony a fiú anyját szapulta, feslegségét bizonygatta, vél kurválkodásait ecsetelte. A fiú fogságban volt. Ilyenkor mozdulatlan merevedett, szótlanul tűrt. Az asszony kiért gyönyörre sanyargott a gyermeket, de félt a leleplezéstől, amit megelőzve Szokrátész egyik huzamosabb távoléta után fia akaratlan magömléseiről mesélt az apának. Minden titokban maradt. Az is, hogy Szokrátésznek miként sikerült elintézni, hogy a tanítványa internátusba kerüljön. Egy esetleges végelszámoláskor a mostohasság által okozott lelki kár nehezen fejezhető ki pénzben. De nem ez volt az oka annak, hogy a tanítvány nem ért az alkalommal. Az anyától tudta, hogy válások után apja idegkimerültséggel került a városba, zöldfedelűnek ismert bolondokházába. Párkapcsolatában az újabb csalódást valószínűleg ugyancsak nehezen viselni, gondolta a tanítvány akkor, később pedig nem lát szívűségének, hanem az apja iránti tisztelete és szeretetének tudta be hallgatását a titokról. Az utca napos oldalán ültek, hátukkal támasztották a szürk és feketére szára deszkakerítést. Ebben a külvárosi utcában reményteljesnek csak az előttük húzódó krumplikövekkel kirakott alaszni járdacsik volt mondható, amelyen a tavaszi esőzések idején a gyalogjárók az utca végéig eljuthattak, ahol a lóherés rét zöldje lejelezte világuk végét. Anyádnak jó lába van, szólt megfordult a halász, aki akkoriban korának megfelelően valószínűleg igazgatlanul hiányzott az orosz hadifogoly táborok egyikéből. Ápolt szők és bajuszkáját és brilliantos frizurájának kifogásta a választékot félnapos halászatai közben is megőrizte. A környék özvegyasszonyai között nagybecsen állott gondolottsága és az, hogy az egyedüli férfi volt a környéke a háború utáni hónapokban, aki munkába járás helyett jó tisztviselőköz hasonlatosan kora reggeltől délig addig vándorolt a patakparton, amíg fűszavesszőre nem fűzött másfél kiló különféle halat. Hogy a halászat szünet milyen munkát végzett, a patakpartra rugók, vasutas, családi házak, sok mindent nélkülöző háztartásbeli dolgozónak kedvét keresve, arról a külvárosi utca asszonyainak hol melegen vágyakozó, hol szikrázva elítélő tekintetéből és a képzelet színeivel festett pletykáikból alkothat képet az ember. Halász rendszerint a pék feleségének ajánlott először a napi zsákmányt. Így a péknél hetenként többször is halvacsoráztak, halásznak pedig jutott cigarettára és rumra. A szép fogással állott elő, még egy darab frissen sütött, a mindennapi kenyeret helyettesítő málét is kapott. Ezzel rendszerint beült az utca gyerekek közé, megosztotta velük a málét, barátkozott velük. A villanyszerelő tejbőrű fia a rövid nadrágjában időnként megmagyarázhatatlan csontkeménységű férfiasságán igazítva egyet-egyet, jelentőség teljesen elvigyorodott. Aztat, sóhajtotta, muk lesz, tőj le a hernyodra, csecsemő, figyelmeztette apai hangon alá. Mit értesz te ehhez? Mert egyszer ő is ráfeküdt a kukoricásban a nagyseggű Lucára, gondolkodott hangosan a basszus hangú Lajos, akiből később nőgyógyász lett. Fél máliába került a fuvar, de Luca lekötte, mert hiába vette kezébe a barátunk vékony szerszámát, hogy jó helyre dugja, az se szó, se beszél, arkába köpte farkának gyöngyeit. Ti itt összesen nem kávéztatok annyiszor, ahányszor én keféltem, jelentette ki az idősebbek határozottságával halász, és balackot nyomott a pékfiának fejére. Egy évet adnék az életemből, ha anyáddal dolgom lehetne. A fiú elpirult. Mit kell most tennem? Dicsérte anyámat, vagy sértegette? Tanástalanul nézett a távozó halász után. Nekinyomta hátát a deszkakerítésnek, és hunyorogva nézett szembe a vizselgetően melegítő nappal. Sírni akkor láttam először. Vittek kifelé a sötét házmesteri lakásból, az öregem az ablak felé fordult, birkozó termete körül fényciporkázott, vállát hangtalan zokogásra állta. Nem hatott meg, nem engem siratott. Haláláig magát siratta. önmagától képzelt nagyságától hatodott meg leginkább. Gondoljuk az életre, okoskodott anyám, és a háború borzalmaira hivatkozott. Egy héttel azelőtt század életébe került az állomás környéki bombázás. Anyám az állomáson túl lakott kisikaros férjével, és évekig tartó pánikban egy dombok mögé bújtatott faluba igyekezett. Jó tyúkhoz hasonlatosan csibéit maga alá gyűjtette veszedelmek idején. Borsára menjünk, ahol a testvérem férje aljegyző, nyugtattam meg első apámat, második apám. Egyik apámat se én neveztem ki, nem én választottam. Mondja csak, kedves uram, mondta akkor még a helyzet magaslatán első apám, hiszen éppen kértek tőle valamit, és ez a valami pont én voltam. Szóval merre is van az a minden veszélytől mentes falu? Válaszútról balra térünk, magyarázta második apám olyan szolgált részen, ahogyan abban az időben szokása volt azoknak az úriembereknek, akik alázatos szolgája köszöntéssel örvendetették meg egymást minden kisvárosban. Bizony jól mondja, kedves uram, válaszútunkról éppen ideje balra térnünk, szólt első apám politikusan. Más utat nem ismerek, jó, az vakadám, időnként autóbusz is jár arra, felelte a földhöz ragadt iparos. Azt mondja, balra kell térni, hűtette tovább elcsapám nagy élvezettel a másodikat, ágát hozzá játszadozott, kedvét lehet abban, hogy faszra veheti az apolitikus kispolgárt. Igen, valóban válaszúthoz érkeztünk hát, és balra térünk. Természetesen mondta második apám, és szolgálat készen arról beszélt, hogy kerékpáron is kipróbálta azt a 30 kilométernyi utat. Elképzelem, hogy második apám helyett első apám azt a gyors észjárású, folyékonyan csevegő taxisofőrt kapja párbajtásául, aki anyám vasárnapi ebédjein vendégeit örökös jó étvágyával és vidám történeivel szórakoztatta. Állítólag a disznók is többnyire bal oldalukra fekszenek, jegyezte volna meg hamiskás mosolyjal, halkan kicsit húzva szólt, hogy a nyilvánvaló sértés érvét vegye. Kitűnő megfigyelés, replikázott volna első apám, de ezzel összefüggésben talán arról a különösnek tűnő sajátosságról is elgondolkozhatnánk, hogy miért éppen a hízók baloldali sonkája az ütleteset. A taxisofőrt ne sem ringatták kőbölcsőben. Azt ajánlom, ne vitassuk a tényeket, ajánlotta volna figyelemkeltően a taxisofőr, és a vita elmérgesedését megelőzve ilyen formán zárta volna a szobába. Kérdésére pedig csak azt válaszolhatom, hogy én nem politizálok. Anyám könnyű nyári kalapban, pettyes sejemruhában és magas talpú parafaszandálban mutatta az iparos jóléten nyugvó felsőbbrendűségét, és a tolnai világ színvonalán valóban jól festett a házmesteri lakás félhomályában. Apámban a vesztes fájdalma bujkált. A háború elhitette velük, hogy meg lehet, többé nem találkoznak. Anyám győzött, kézen fogott, és az ajtó felé indult. A jelenetet szótlanul figyelte az asszony. A két asszony összehasonlításától eredhetett meg apám könnye. Nekem ettől viszkető röhöghetnékem támadt. Furcsálottam, hogy az élet olyan játék, amelyben a vesztesnek sírni is szabad. Tiszta fej időnként valami belső hangnak engedelmeskedve, szövevényes képzeletében a maga ácsolta szószékre felkapaszkodva, magába fordultam, egetverő pátosszal, a retorika minden szabályát felrúgva, a következőket harsogta. Kedves párkám, édes sorsom, drága szeretőm, ti, akik a görög istenek szokásai szerint alakíthatjátok életem, tudjátok meg, édeseim, hogy bennem három felé szakadnak az érzések, a férfiú kínok, az akarások, a rásehederítések, a megbolondulások, a forrosságok, a nyerítések, a kakaskodások és a bársonyos hangulatok, az irántam való anyáskodásokat és a merevedéses zavarokat elkerülő óhajtásokkal egyetembe. Hát nem furcsa, hogy amikor a párkák közül másféle felemet kerestem, és hittem, hogy rátaláltam, nekem bizony nem a mellekék. Megérinteni sem szándékoztam, csak álltam pillantás a tüdébe, megdermedt pillantásommal szívtam magamba bizsergető lényét, mint jól lakott éhező a dúsan telerakott svédasztal előtt, csak legeltettem szemem, mozdulni sem tudtam, száradakat nyeltem, csuklottam, és mosolyogva vártam, végezzen vele, tegyen már sírba a boldogság. Szerelme melle, öle, szája, haja, keze, finom ívű nyaka számunkra csupa felbecsülhetetlen esztétikai értéket jelentett, és meg sem fordult az agyamban, hogy hány évet adnék rövid, gyúkszaros életemből, ha egyszer a lába közé feküdhetnék. Agyamban nem tülekedtek a tervek, hogy miképpen és hogyan csalhatnám barátom legény lakásába, a közeli kis erdő eldugott sarkán, a patakparti bokrok közé, hogy bugyiját lehúzza. A hordószolnoktól elvárható, hogy a környezetre ható kötelező meglepetésként időnként suttogóra fogja mondókáját. Amikor ott álltam a zongoránál, és szédülten figyeltem az ujjai körül sziporkázó kisugárzást, zongora billentyű fehéren szobroztam, úgy éreztem, két keze engem babusgat, zenéjével önkéntelen együtt hangzásra késztet. Szerelmes vagyok, ez nem lehet más, mint a szerelem. Örömtelen gyerekkoromban senki sem tanított szerelemre, olyan ez, mint a táj, ahova szüntelenül vágyunk, amit felfedezni vélünk, egy domb hajlatívében, a völgy patakjának kanyarulataiban, az erdők lombjának rajzolataiban, amikor sejtjük, és magunk elé morolva ki is mondjuk, hogy ott minden nagyon ismerős, mintha már jártunk volna azon a vidéken, de valami apróság hiányzik felismerésünkből, amiért aztán talán egész életünkben folytatjuk a kutatást, szalmaszálat keresünk valami istentelenül nagy bogjában, mert kapaszkodnunk kell valamibe, hogy a félelem posványában fennmaradjunk, társra vágyunk, akihez illik szavunk, mozdulatunk, ringatásunk, ritmusa és benső mágnesünk térereje is, amit megszorozhatunk a szerelmünktől való távolság felével, hogy olyan mágneses momentumban legyen részünk, amely a hiszterizés szabályai szerint hisztisen nő, hogy elemi részecskéinkig töteléké rendeződjék bennünk a szerelem. Nem csiklandozott vidámsággal, szertelen jókedvel rikoltozva éltem meg ezt, amikor a féktelen közönségességre is hajlamos az ember, hanem az észrevétlen sugárhatások titokzatos szelítségével. És amikor aztán ott álltam a kocsi folyam partján, a zebra túloldalán, velem szemben 30 méternyi távolságból, szemüvegemen át is alig kivehetően meg kellett látnom őt, tekintetünk összekapcsolódott, de agya még nem jutott el, még ruhája színe, alakja, hajviselete sem, sejtem, hogy minden sejtem azzal volt lefoglalva, hogy gyönyörűséges mágneses erőnkre összpontosítson, ámulatomban moccani sem tudtam. A néma leventét alakíthattam, de a vörös lámpás tiltástól lecövekelve, percnyi idő alatt életünk történéseinek egész tartalmát kicserélhettük, és egész valóját idegeim számítógépjének örökösen forgó háttéráramunkban teljes merev lemezére telepítette. Most is van bennem a gyönyörűséges perc, az elképzelt szépség, emberség, nőiesség hozzánk kapcsolódó szerkezeteivel együtt. Világ mindenségen újabb nagy egészének megteremtése lehetőségeivel. És akkor hirtelen zöldre váltott a lámpa. Tábultan közeledtünk egymáshoz. Nem a tömeg szakította meg kozmikus kapcsolatunk. A város tülekedő emberhangyái nem áthattak nekünk. Nem hallottuk a gépkocsik tolombolásait, a gépek fém alkatrészének éles koccanásait, az emberi konfliktusok sokasodó zaját, és mégis elmaradt a beteljesülés. A belénk rögződött rossz szokások miatt. Dogmák mérge hatott, összefonodott pillantásukat elvágta az évszázadok óta megkérgesedett illemvilláma. Valamiféle hülye tiltás, valamiféle belénk passzírozott tétovaság, süket kétely. Lesütött szemmel mentünk el egymás mellett. Talán jobb lett volna, ha ott az obrán lerohannom, kifejtem hóvehér zsemléit blúzából, lerángatom csipkés bugyját, és rácsavarodva mesztelességünkkel, mit sem törődve, a zsibongó utca forgattagában levegővel emelve, két tenyeremmel lefel mozgatva, szegbe ültetett gömbölyű fenekét égő arcom mellei közé temetve az ájulásig, fokozva az élvezeteket, és úgy beakasztok neki, hogy szemünk, mind az üdvözölteket ábrázoló naói festményeket, a szenteké örökre fennakad. Nem történt meg, mert amikor a nagy szerelőcsarnokban összerakták alkatrészeimet, hinveszünk vérellátásának indítógombját elfelejtették összekötni a szerelem érzelmi hálózatával. Így aztán az igen-nem feleletek végtelen sorából a plátó és a testi szerelem állománya két különböző könyvtárba került, és a fájkereső program hibájából nekem már csak akkor áll fel, ha legalább gondolatban virtuális szkennerrel letapogathatom a nők különösen gömbölyzett részeit, hogy a közösülés mindig rövidre szabott idejében mindenféle obszén képekben megjelenhessenek érzéseim szoftverében. Ha már lementeni hibás programozásomból eredő fölötti bizgatott állapotomnak betudhatóan képtelen vagyok. Ki érti ezt? Különös szerkezetek vagyunk, azt hiszem, javíthatatlanok, mint a háztartási gépek, amelyeket a legkisebb hibáik felfedezésekor jobb rögtön kidobni, mint javítatni, így egyszerűbb, így gazdaságosabb. De meg erősen konzervatív beállítottságú az Úr, akinek alkotásai vagyunk. El lehetünk még néhány évtizedet valamely elfeledett sarokban, ahol alig észrevehetően egyre vastagabb rétegben belepat unalóppora. Tiszta fej, zsebre dugott kézzel folytatta körsétáját a tetőn. Felhorgadó képeit némi sajnálattal dobta a sziporkázó könnyűfém korlátokon át a mélybe. Az is megfordult az érzelmekkel teli agyában, hogy az emlékeknek is megvan a maguk szerepe a világon, valahol ott a mélyben egymásra rakodnak, együtt emelkednek a toronnyal, ami arra lehet jó, hogy az építők magassági iszonyát mérsékelje, mert amikor időnként kitisztul az ég, és fénysugarak hullanak az iszonyatos mélységbe, ott lenn világosság gyúl, pillanatokra eligazodhatunk a múltban, sejtjük, hogy honnan jöttünk. Miért? Nagyot dobbant valami tiszta fej két halántéka között. Miért? 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 Elhesegette a kérdést. A vérem lüktet, nyugtatta magát. Ezt csinálja már kezdetek óta. Magyar ember csak gyereket csinál. És újra elnapolt a válaszadást. Nem a vér dolga a kérdezés. Zobogjon csak. És anélkül, hogy ezen elmerengett volna, egy ideig újra átlökött a korlátok fölött egy halom emlékképet. A hetedik korláton fennakadt egy. Rápillantott. Megsárgult, időette kép volt. A zsúfolt autóbusz teteje alatt végigfutó, fogockodó rúdon egymás mellé került a kezük. Közepesen fáradt, mosogatásra szokott egyszerű női balkéz volt. Gyűrűs olyan vékony rübünköves aranyékszer. Fáradt reggel volt. Ilyenkor jól jön a rubin vére. Vörösben az élénknek gyógyító hatása van. A férfi ember had magára mindig magával hordja a világmeltó gondjába gyökerező bánatát. Mentem valahova, talán a tisztítóba, hogy kivegyem a feleségem galambszürke tavaszi kabátját, amely foltot kapott a naponta többszöri buszozásban, az örökös gyurakodásban. Szabad délelőttem volt, a gyerek az iskolában, élettársam az irodában. Felháborodások és vágyok nélküli hétköznapi életet éltünk, sorszabta helyünk volt a társadalomban, ahonnan akarnokságunk hiány felfelé, rendszeretettünknek köszönhetően lenned nem kerülhettünk. Az egészséges küzdelem hiánya miatti szomorúság nyomasztott, az ilyen fájdalmak szoktak kicsiszéken kiülni a férfiak arcára, mint csöndesen zsugorodó ráncos öregasszonyok, hogy ott hiába valóan elidőzzenek, akár a nagy halra váró halászok horgán hiába várakozó, a tyúkkanyó által véletlenül eltaposott sárgaságát fehérbe váltó döglött kis csirkék, amelyek nem kellenek már a harcsáknak sem. Rubintos virága. A gyűrűsű kecsesuklóban folytatódott. Megvadult pillantáson végig szaladt a karján, átugott a felsőkar hajlatán, és a rövid ujjú alma a zöld blúz alatt a szalmasárga pieszőrös vonai mandinerétől az elképzelhetően körtemel alapozásaig gurult önfelettem. Ott megbicsaklott, hangtalan csörömpöléssel kisiklott abban a barna paradicsomi tájban, amit a rubinköves gyűrűs nő terített rám zsemle barna szemeinek pillantásával. Akkor még kék volt a szemem színe, opálos és szomorúan szelíd. Most már tárgyilagosan leírhatom, 40-45 cm távolságból kissé tágult pupilláiba merültem, villanyásnyira láttam szabályos orcimpáit, szokványosan kis dúzzadt ajkát, keskeny arcán néhány apró szeplőt. Szempillái szemöldöke is hétköznapi volt, de szemén át téboító világba léptem. Szigorú rendet, a vidámság sziporkáit, anyás nyugalmat, éppen annyi ámulatot, amennyi megnyugtatott felsőbb rendőrségemet illetően, csöpnyi kacérságot, icipici kurvaságot, és csak annyi magamutogatást, amely feletetni képes az olykor menthetetlenül előbukkanó női logikatlanságot. Kérdések és válaszok cikázó tüzében társalogtunk hangtalan, olyan felgyorsult módon, amit ma még a leggyorsabb számítógépeinkkel sem tudunk leutánozni. Te az enyém, én a tiéd. Ássuk, apa, a nagyhara. Két gyermeket akarok, és megszámolhatatlan szerelmes éjszakát. És csendes vitákat. A kereszténység legyőzte az ókort. Erősítettem Fidrik hangján. Igen, könnyű ezt mondani, szólt Szelidnek képzelt lágy hangján. És csillogó szemmel érvelt. Először is ő maga egy darab ókor, másodszor konzervált az antikvitást, harmadszor az ókor tiszta korszakával egyáltalán is átharcban. Nem ellenvetésként, inkább biztatásként mondtam. Mindmáig szenvedünk az emberi természet halatlan zavarosság, tisztázatlansága miatt, amiatt a ravasz álnokság miatt, amelyet a kereszténység hozott az emberek. Nagyon tudott magyarázni. Az ókori kultúrától örökre elválaszt minket, hogy alapja vált számunkra teljesen roskataggá. A görögség kritikája ennyiben egyben a kereszténység kritikája is, hiszen az alapok a szellemhitben, a vallási kultuszban, a természeti varázslatban ugyanazok. Most még sok elavult lépcsőfok van, de már kezdenek összeomolni. Biztatta. Számoljunk le az okkorral. A minket gyötrő hibákkal együtt túlságosan is függünk az ókortól ahhoz, hogy még sokáig szeliden kezeljük. A kereszténység együtt az ókort is eltakarítják majd. Most még nagyon közel van hozzánk, így bizonyára nem ítélhetjük meg igazságosan. A lehető legundorítóbb módon felhasználták elnyomásra, támogatták a vallás elnyomást azáltal, hogy műveltséggel maszkírozták. Kifejtette, hogy szerinte semmilyebb a keresztény etika, mint Szokrátész. Végül azok a hatalmak, mondta, amelyek az ókot alkotják, a kereszténységben, mint a legnyersebb alakban léptek napvilágra, nincs benne semmi új, csak mennyiségileg rendkívüli. Itt egy körmondat van, amelyen testvérésen megosztottunk, kitértünk a népszerű eszméknek, mint például a kommunizmusnak a hatalom általi undok felhasználására, az ember-ember által elnyomás örökös ismétlődésére és fokozására. Ez a helyzet is futón fokozódott, jegyezte meg Kamiskásra mosolyogva, hogy valamiképpen a közelmúlthoz is kötődjünk. Értette a célzást. Szemem sarkából láttam, hogy képzelőtt gödröcske jelent meg az arcán. Miért vágyik az ember arra, ami nincs neki? Vajon hol kezdődik a hatalom vágy? Kell nekem az a két kis gödör? Ez a barnán zsongító világ, ez a nők, aki úgy adja fel magát az ágyban, hogy maga is birtokol engem. A világi dolgok vonatkozásával a kereszténység az ókoriaknak épp a durvább nézeteit konzerválta. Mindez, ami a házasságban, a rabszolgaságban, az államban nemesebb, az nem keresztény. Állapítottam meg, némileg kizökkenve gondolatmenetemből. De ő kedvemre összegezett. Végeredményben minden vallás mégiscsak bizonyos fizikai feltételezéseken alapszik, amelyek már korábban jelen vannak, és magukhoz idomítják a vallást, a kereszténységben például ilyen a test és a lélek ellentéte, a föld, mint a világ feltétlen fontossága, a csodás történés a természetben. Ha majd ellenkező nézetek válnak uralkodóvá, mint például a szigorú természeti törvény, az Istenek tehetetlensége is feleséges volta, az a felrúgás, hogy a lelki folyamat a legszorosabb értelművel testi, akkor ennek vége. Kedves íróim, Dürremat és Frisch jogász barátját, Noll urat idéztem szabadon. A hatalmat minden társadalomban a középszerűek, a birtokon belül lévők az alkotásra képtelenek gyakorolják. Aztán sértve leszálltam a buszról. A középszerűséget mivelve nem akartam tovább élni, de családom volt, és a kötelesség narkózisával tengettem éveimet a toronyba. Lefricskáztam ezt a képet is a korlátról. Még mindig nem tudom, hogy az alattunk tátongó mélység az iszonyú, vagy a folytonos emelkedésen járó próbát teszi irtóztatóan és nehezen elviselhetővé az életemet.